Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. 2019. november 20-a van, és ahogy a kedves hallgatók észlelhették, a mai nap folyamán nagyon sok szó esik a börtönpasztorációról, és most is erről szeretnénk néhány mondattal majd egy kicsit beszélgetni, mégpedig Csuka Tamásnéval, Margitkával, ugye, szólíthatlak így, hogy Margitka, és megbeszéltük, hogy mind a ketten egyidősek vagyunk, nem áruljuk el, hogy mennyi, de egyidősek vagyunk. No, azért neked sok közöd van. Hát egyrészt az egyházhoz, mégpedig a református egyházhoz, hiszen te református lelkész is vagy, ugye, jól tudom.
Igen, igen.
Két kérdés merül fel bennem azonnal. Az egyik az, hogy hogyan lettél lelkész? Mert ugye nálunk a katolikus egyházban lelkésznők nincsenek, vannak lelkes hitoktatók, akik ugye majdnem, de hát azért mégsem, magam is, mint hitoktató, nagyon sokáig örömmel végeztem ezt a feladatot. Tehát te, mint lelkész, hogyan döntötted el, hogy lelkész szeretnék lenni?
Köszönöm a kérdést, köszönöm a meghívást, és hát szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, akik most velünk vannak az éterben, és valóban börtönmissziós témáról estig tudnék beszélni. Hogy döntöttem el, hogy lelkész legyek? Úgy, hogy szüleimmel mi jártunk gyakorló gyülekezeti tagok voltunk, édesanyám egyetemen tanított, édesapám építészmérnök volt, és minden nap már kisgyerekkorom óta ott voltam a gyülekezetben, és amikor elérkezett az embernek ez a lázadó kamasz ideje, akkor azt mondtam, hogy jó nekem ott ebbe a közösségbe, jó ezen az úton, amit láttam a szüleimtől, és akkor így a teológiára jelentkeztem.
Tehát valahogy, mert azt hiszem, hogy az Úristen a református lelkészeket is, ő hívja a lelkészi útra, és téged erre az útra hívott, és te hagytad magad, és mentél. De hát egy speciális területed is van, ugye a lelkészség mellett, vagy lelkészségnek egy speciális területe, ez a börtönlelkészség. Hát hogyan lesz valakiből, különösen egy nő, akinek ugye családja is van, hiszen azt gyorsan meséld el a hallgatóknak, mert szép nagy családod is van.
Hogyne, hát a teológián én első éves voltam, a férjem már 5. éves volt, úgyhogy sok ideje nem volt udvarolni, úgyhogy ott ismerkedtünk meg, és ott indultunk a közös szolgálatra. Először Pilisvörösváron voltunk 3 évig, aztán 5 évig Érdligeten voltunk, születtek a gyermekek sorba, és Vácra hívta őt haza a gyülekezete, ahol az édesapja és nagybátyja is szolgált református lelkészként a gyülekezetbe. Tehát tulajdonképpen haza került Vácra. Én pesti vagyok, de már több időt töltöttem Vácon, mint Pesten. 3 lányunk közül is az egyik lelkész, szintén öreg otthoni lelkész. Tehát ez ilyen érdekes felállás egyébként a családban, mert a férjem a katonaságnál szolgált, dandártábornokként, tábori püspökként ment nyugdíjba. Én a börtön ügyben voltam, nagyon lelkes, most már nyugdíjba vagyok. A lányunk meg öreg otthoni szolgálatokat vállalt.
Nagyon, igen, olyan érdekes, hogy
ki vagyunk a társadalomban, talán jobban
ilyen,
is, mint egy.
Egyenruhásokhoz való vonzódás, talán nem
igen,
is tudom.
Igen.
Férjed, mint tábori püspök, és te, mint a börtön lelkész, hiszen hát azért ugye a börtönben is egyenruhások vannak. Nem csak a fogvatartottak, hanem hát akik velük foglalkoznak,
igen.
Akik hát ott vannak a börtönben, mint börtönőrök, és hát börtönigazgató, és mindenki. Tehát hogy lesz egy nőből börtönlelkész? Egy családanyából?
Vácon a parókiától egy pár száz méterre volt a börtön. Nap mint nap eljártunk, előtte gyalog, biciklivel, autóval, és már a 80-as években nagyon szerettünk volna oda bejutni. Akkor még nem lehetett. Azt mondták, hogy kövessünk el valamit, és akkor nagyon sok időnk és lehetőségünk lesz foglalkozni a rabokkal. Ennyire nem hajtott minket akkor a missziói lelkület, de ahogy rendszerváltás volt, és rögtön elsőként a felekezetek közül, de aztán az evangélikusok, katolikusok is jöttek be a börtönbe. Önkéntesek, missziósok. Én is missziósként kezdtem, tehát 10 évet ott bejártam vasárnaponként. 1 órakor az Isten tiszteletre, esetleg szerdánként egy fiatalkorúaknak egy bibliaórát tartani, de Más az egy héten egyszer-kétszer bemenni, és amikor újra alakult a börtönlelkészi szolgálat, a tábori lelkészet szolgálat mintájára szinte, mert ugye volt egy több évtizedes kihagyás a börtönlelkészekbe, akkor a börtönbe bejáró missziósokat megkérdezték, hogy vállalják-e főállásba. És akkor az Úristen azt mondta, hogy igen, vállalt. És rá kellett jöjjek, hogy mennyire más egy héten egyszer-kétszer közéjük bemenni, és mennyire más szinte köztük élni, napi 8-10 órát velük foglalkozni, megismerni őket, tudni a dolgaikat, gondjaikat, és Istenhez vezetni, imádkozni, rugdosni őket. Ez volt a feladatom, és ez a feladatom tulajdonképpen a mai napig, már nyugdíjas vagyok, és egy kicsit így szabottam is, hogy hát miért én jöjjek most itt riportot adni, az utódom nagyon helyes emberke, és ő is ugyanígy csinálja lelkesen tovább.
Bocsánat,
a dolgokat.
De neked van tapasztalatod, rengeteg tapasztalatod.
Hát az van, igen, azt szoktam mondani, hogy életfogytos.
Tehát hogy is zajlik egy ilyen nap, mondjuk a börtönmissziós szolgálatban, hogy zajlik egy nap, milyen foglalkozások vannak, vagy egyáltalán hogy telik egy ilyen nap?
A börtönlelkészként?
Igen.
Igen, igen, hát 8-kor becsekkolok, ugye kell mindenféle átvilágítás és ilyesmi, hogy bevigyek olyan dolgot, amit nem szabad.
Nem szabad. Igen,
ez
igen.
Természetes, ez minden dolgozóra vonatkozik, igen. A parancsnoktól kezdve minden felügyelőre. Van, többféle lehetőségem van. Eleinte még irodám sem volt nagyon, de aztán kaptam irodát. Az ott nagyon egy ilyen oázisa volt a börtönnek, mert ott sok lelki beszélgetés volt, sokakat négy szem közt, vagy kis csoportba lelki gondoztam, és igyekeztem minél több alkalmat szervezni. Tehát talán egy kicsit furcsálódták is, hogy miért van minden nap szinte alkalom. Volt filmklub, volt bibliaóra, volt istentisztelet szombaton is, vasárnap is. Fontosnak tartottam, hogy hallják az evangéliumot, és még fontosabbnak tartottam, hogy legyen bibliájuk. Nagyon sok helyre fordultam, hogy összegyűjtsem a bibliákat, és bizony vannak olyan emlékeim, amikor 100-an ülünk egy istentisztelten, és ott volt, hát én nem is tudom melyik média éppen, és akkor kértem, hogy emberek akkor úgy hátulról filmeztek minket, mert hát ugye előről nem lehet személyiségjogok védelme miatt, akkor mondom, emberek, akkor tartsuk fel a bibliánkat, és akkor úgy emelkedett, vagy 50-60 kéz a bibliával, hát ez egy olyan felejthetetlen élmény volt, és meg is van a mai napig az a képem, és az a film, amit úgy bemutattuk. Fontos, hogy megismerjék az Úristent. Én mindig félreállok, és azt mondom, hogy Uram, ne engedd, hogy én dicsekedjek, amit én csinálok, mert amit én csinálok, az kevés. Azt én még egy embert nem tudtam megtéríteni. Viszont sokaknak tudtam a kezébe Bibliát adni, sokaknak tudtam beszélni arról, hogy Isten a szabadító, a bűnből is van szabadulás, és minden bűnre van bocsánat a Krisztusért, a mi Urunkért. És akkor ezt sok, kezdték komolyan venni. Hál' Istennek.
Említetted, hogy sok lelki beszélgetés zajlott az irodádban, és akkor ez hogy történik egy börtönben? A rabokat oda beengedik hozzád, vagy jön egy börtönőr is velük, vagy hogy van ez?
Nem, börtönőr nem jöhet velük, tehát ott kettesbe.
Tehát ez teljesen egy négy szem közti
igen,
beszélgetés.
Vagy 10-12 szem, egy olyan 20 emberig befértünk az irodámba, van, amikor ott vettünk úrvacsorát együtt, énekelgettünk. Ma este 10 órakor lesz az benti kántoromnak, a Boros Lajosnak egy bizonyságtétel, aki azóta sok-sok börtönév után szabad, és mindenfele hívják őt, és börtönökbe, iskolákba bizonyságot tesz arról, hogy tért meg.
Hogy van szabadulás.
Hogy van szabadulás, rácsok mögött szabadon, könyv is megjelent már, és hát sok média fölfigyelt arra, hogy
van szabadulás, csak nagyon erősen az Úristenbe kell kapaszkodni, azt hiszem.
Csak ez az út, csak ez
igen.
Az út.
Ez nagyon megfogott engem, még mindig ott tartok, hogy ezek a lelki beszélgetések, hogy azt hiszem, hogy ez egy csodálatos dolog, hogy van lehetőség arra, hogy ott azok az emberek, akik ott tényleg elzárva a világtól, egy nagyon belterjes közösség, és hát egy nagyon, nem tudom, amit úgy mi kívülről hallunk, vagy érzékelünk, tehát egy nagyon szigorú belső törvények is vannak a fogvatartottak között is. tehát igen, ott is, igen. Ott sem lehet akármit csinálni, és egymás között is van egy bizonyos szabályrendszerük, egy belső szabályrendszerük, hogy az a lehetőség, hogy oda bemehettek hozzád, és beszélhettek veled. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy tapasztalat, egy nagy élmény lehetett az ő számukra is, mert ott akkor egy kicsit mertek talán megnyílni.
Hogyne, mindenképpen ki kellett adni egy nevelőjüknek egy kérelmi lapot, hogy szeretnék lelki gondozást kérni, vagy szeretnék feliratkozni Isten tiszteletre, bibliakörre, bibliaórára járni, filmkurúra járni, hát minden így listáról ment. És amikor bejött, akkor helyel kínáltam, és akkor esetleg mindjárt kezdte, hogy jaj, Margit néni, könyörgök, segítsen rajtam. Akkor én mindjárt rövidre zártam a dolgot, hogy jó ember, én magán nem tudok segíteni, de ismerem azt, aki már rajtam is segített, meg sok más emberen is segített, az pedig maga az Úristen, az ő egyszülött fiával, és őt ajánlom. És akkor így úgy alakultak a beszélgetések, hogy eljöttek Isten tiszteletre. És Isten tiszteltem meg, hát eleinte bizony kicsit zűrös volt a helyzet, beszélgetés, találkozás, régi barátokkal, rokonokkal, stb. De nagyon sok, hál' Istennek, nagyon sok szép énekünk volt. Egy órát csak énekeltünk, mert hát ugye nem rohant senki haza.
Igen, idejük van.
Igen, idejük volt. 2,5 órás Isten tiszteleteink voltak, ahol egy órát énekeltük, dicsértük az Urat, és olyan énekeket, amit hát lehet, hogy ők nekik egy kicsit közelebb is állt a lelkivilágokhoz, egy kicsit ilyen fiatalos, lüktetős énekek, és már ott elcsendesedtek, tehát meglepődtek, hogy többen úgy jöttek, hogy hát én jöttem Isten tisztelt, hogy elüssem valamivel az időt, és második, harmadik ének alatt már elcsendesedtek, és így meglepte őket. Ez a szeretett légkör, ami ott volt. Egyszer összetalálkoztam egy volt évfolyam társammal, és kérdezte, hogy hol szolgálsz. És akkor mondom, hát a Váci Fegyház és börtönbe. Azt mondta, ja, nincs gyülekezeted? De, mondom, van gyülekezetem.
Jó, nagy gyülekezet.
De van gyülekezetem, és Istennek hála, hogy ott épül. Kérdezték sokszor, hogy nem fáraszt le az engem, hogy én ott szolgálok. Nem, ott épülök, mert látom az Isten csodáját, hogy egy ember zokog, és azt mondja, hogy hát ez hiányzott az életemből. Hát a Biblia megmondja, hogy mit kellene, és mit nem kellene tenni, és azt én azt tettem, amit nem kellett volna, és ennek minden következménye itt van most a nyakamba, és ne magamat sajnáljam, meg ne az Isten szidjam, hanem vállaljam a következményeket, és fogadjam meg, hogy ezen túl más úton járok. És én olyan úgy örülök annak, azóta is tartom a szabadultakkal a kapcsolatot, vannak ilyen régi csibész találkozóink, amikor elmondják, hogy járunk gyülekezetbe, van munkánk, és ilyen pozitív példákat mi mindig örömmel veszünk, és viszünk be akár a börtönbe is elmondani, hogy lehet vissza, mert ez a reintegráció, reszocializáció, ugye ez a jelszó, de szóval, ha belsőleg nem változik meg, akkor külsőleg minden jó szándék lepereg, mert bent tanulhatnak, dolgozhatnak, és akkor esetleg majd egy fehér galéros bűnöző lesz belőlük, ha belsőleg nem változott meg, igen, az életük, és ezt a belső változást csak az Úristen tudja elvégezni az ő szent lelke által.
Igen. Igen, ezen elgondolkoztam én is, még jöttem ide a rádióba, hogy tulajdonképpen ugye ezeknek az embereknek a egyrészt ugye valami miatt bekerültek, tehát valamilyen módon a társadalmi szabályokat, törvényeket valamilyen módon megszegték, és nyilván, hogy ennek következménye van, ami én ugye van, igen, kénytelenek most ott letölteni, ugyanakkor viszont el is záródnak a külvilágtól. És akkor ezeknek az embereknek valahogy meg kell próbálni megmutatni azt, hogy lehet visszatalálni a társadalomba. Tehát ez egy óriási misszió, mely nem is tudom, igen, küldetése lehet a börtönpasztorációnak, hogy segíteni ezeket az embereket abban, hogy visszatudjanak találni a társadalomba, de lehetőleg arra az oldalra, amelyik a helyes irányba megy.
Így van, ezt teszik a
börtön. Tehát, hogy a régi haverokhoz találjanak,
igen,
vissza.
Börtönlelkész kollégáim ezt teszik, börtönmissziósok sok számmal jönnek, akár Váci, akár a többi börtönben is kurzilósok és ilyesmik, mind-mind erre megy ki, hogy a jó oldalra találjanak vissza.
Igen.
De ez minden jó szándékunk ellenére csak akkor fog sikerülni, ha ők
belsőleg
megrendülnek, igen. Elfogadják magukra nézve, hogy bűnösök, és,
igen.
és elfogadják a bűnbocsánatot, mert az kész az Úristennél a
igen.
Jézus áldozatáért is ezt. Ha igen. mi elfogadjuk, ha ők elfogadják, akkor testvérek vagyunk. Így szoktam mondani, hogyha szabadulnak, akkor ne kunyerálni menjenek az egyházba vagy gyülekezetbe, hanem üljenek le a hátsó sorba, majd akkor egy időben megkérdezik, hogy honnan jöttél. Olyan nagyon sok jó példát tudok, hogy munkát szereztek nekik. Nagyon-nagyon sok áldott tapasztalatom van, hogy akik gyülekezetbe kezdenek, azok, ha itt nem találtak munkát Magyarországon, legalább 8-10 emberről tudok, akik kint dolgoznak, vagy kamionoznak, nem könnyű, meg tudják, hogy börtönből jött, akkor pedig elég sok munkahely van, de akkor nem szívesen veszik, vagy szóval nem könnyű visszatalálni,
igen,
de ez, Isten segít.
Ez egy
Isten
valami segít. Módon, hogy ez egy megbélyegződés.
Igen.
egy borzasztó nehéz utána ugye újra kezdeni.
Végig ragozzuk mindig velük, hogy mennyi van, még jaj, már hónap szabadul, hát nem úgy kell, az hónapokkal ezelőtt már kezdjük el fölépíteni, jöjjön szabadulás előtti beszélgetésekre, és akkor volt úgy, hogy én ott álltam a kis Twingommal, és reggel 6-kor vártam őket, mikor szabadultak, és olyan helyre vittem őket egyházi körökbe, ahol befogadták őket, tanulhattak, dolgozhattak, és ha ott maradtak, az egy nagyon jó dolog. Ha nem maradtak ott, akkor ez akkor szomorú voltam, de nem csalódott, mert örülök neki, ha valaki is megmarad az Úr útján. Gyülekezetbe jár. Tudom, mert én még az interneten is, így a Facebookon is követem őket, hogy hol vannak, mit csinálnak, merre járnak, és nagy örömöm az, hogy az utógondozásban azért részt vehetek, mert hiszen már most 5. éve nyugdíjba vagyok, de azért úgy bejárok, ha az utódom, aki úgy volt, hogy majdnem, hogy ő is eljön, mert mondtam is, hogy inkább az utódomat hívjátok most már, de ő külföldön van, és akkor így azért felvállaltam, hogy én bejövök, és áldom az Istent azért a szép időért, amit ott tölthettem, és az egy olyan kegyelmi időszak volt, amikor tényleg mentek az istentiszteletek, bizonyságtétel, kinéztem az irodaablakomon, és láttam, hogy két biblia körös közre vesz a sétán egy még nem biblia köröst, és mondják, hogy gyere, te is térjél meg, legyél gyülekezet tagja, és följönnek, és megrendülnek, és azt mondják, hogy hát Isten közelében ilyen békesség van, öröm van, szeretet van, ők pedig áldó menekültek, hol a rendőrség elől, hol a behajtók elől, hol a nem tudom, szóval egy zaklatott életből,
igen.
egy békességes élet az Isten közelébe.
Igen.
És ez még csak a földi élet. Milyen lesz majd oda át?
Hát igen. Azt szeretném még egy kicsit úgy feszegetni, hogy hát ezek a beszélgetések, akkor ugye mondod, hogy valamilyen módon ugye a belsőnek kell megváltozni, de hát azért az nem könnyű. Azt hiszem, hogy azért meg kellett neked is harcolni, meg a egyéneknek is meg kell harcolni.
Imádsággal
harcolni. Mert küzdelem nélkül, hogy ez nem megy.
Hogyne, megrendítő sok férfi könny is hullott ott abban az irodában.
Jó lenne, igen. ha elmesélnél egy ilyen név nélküli története, természetesen név nélkül, hogy például milyen szituációk adódhatnak, vagy milyen
hát
események,
sok,
milyen
sok
megtérések.
Ilyen van, melyiket mondjam. Hát volt egy nagyon különleges, egy kínai fiunk, akit szerettük volna nagyon az Úristen közelébe taszígatni, és mondtuk is, hogy vettünk Bibliát neki, hosszú ideje volt bent, de mondta, hogy nem, hát ő neki nagyon mája buddhista volt, szülei kommunisták, ő ateista, őt felejtsük el. Míg aztán a Passió filmet megnézte, és utána zokogott, és azt mondta, most már értem, hogy mi a lényeg, hogy minden vallásban van, nekünk kell valamit gyötrődni, hogy megtegyünk valamit az Úristen kegyelméért, és akkor az Úristen pedig az ő fiát adja keresztre. Én feszítettem meg ott a Golgotán, és annyira összetört ezen, és annyira, utána járt velünk mindenhova bizonyságot tenni, jártunk hát más börtönökbe a Biblia körrel, és elmondta, hogy ő milyen tékozló fiú volt, és a mai napig tartjuk a kapcsolatot vele Kínába keresztény misszionárus.
Fantasztikus.
Akkor van, aki lelki gond, 3 gyülekezetnek, a roma gyülekezetnek a lelki gondozója.
Hát Nagyon sokáig tudnánk még beszélgetni, azt hiszem, hiszen gazdag az, ami mögötted van, az a tapasztalat, az az élmény sorozat, de sajnos itt már nagyon pirosan világít a kijelző, úgyhogy lassan be kell fejezni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfáradtál ide, bejöttél, és köszönöm, hogy ezeket a dolgokat elmondtad, és jó lenne még veled majd beszélgetni.
Én köszönöm, hogy hívtatok, és hogy egyet tudok kérni a hallgatóktól, az imádságot. Annak nagy ereje van a börtönmisszióért, a börtönmissziósokkal együtt imádkozunk azért, hogy minél több sötét helyen, mint a börtön, gyújjon meg az Isten világossága, és térjenek meg emberek.
Igen, Margitkám, a Mária Rádió hallgatói nagy imádkozók, úgyhogy megkérjük a kedves rádió hallgatókat, hogy imádkozzanak azokért, akik börtönben vannak, és azokért, akik a lelkipásztori feladatokat ott ellátják, és próbálják segíteni ezeket az embereket talpra állni, hiszen ez közös érdekünk is, hogy épségbe, egészségbe táljának vissza a társadalomba, mégpedig abba a felébe, amelyik ugye az Úristen felé igyekszik.
Köszönjük. Nagyon hogy szépen ezt köszönöm. Megteszik, és várjuk is.
Kedves hallgatóink, Csuka Tamásné Margitkával beszélgettünk, Kvirén Károlyné, Mándi Ágnes, és szeretettel elköszönünk.